Az emberi társadalmak létének alapja az erkölcs. Az erkölcsi kategóriák pedig igazságérzeten alapulnak. Hosszú időn át úgy vélték, hogy az igazságérzetet, illetve az altruizmust, az erkölcsek két legfontosabb alapkategóriáját megalapozó empátia genetikai eredetű. A tudósok számára azonban komoly rejtélyt jelentett, hogyan is alakulhatott ki, és főként egy mindinkább egyéni önzésre alapozott világban, hogyan maradhatott fenn az igazságérzet és az altruizmus. A kérdés megválaszolása végett, amint arról a szaklapok mindgyakrabban hírt adnak, nyugati egyetemek egész sorában végeznek tudományos kísérleteket. Az intuitíve is nyilvánvaló, hogy a kisgyerekek körülbelül 3 éves életkori kifejezetten önző módon viselkednek. Az is nyilvánvaló, hogy később képessé válnak a másik szempontjainak figyelembevételére is, igazságérzetük és nem csak önmaguk, hanem mások vonatkozásában is mind markánsabban kibontakozik. A folyamat lényegének tisztázása érdekében a kutatók a legkülönbözőbb országokból, kultúrkörökből, vallási közösségekből, eltérő lélekszámú nagyvárosokból, illetve kis lélekszámú falu közösségekből származó 3 és 14 év közti lányokat és fiúkat vizsgáltak. Ugyanis számos jel utalt arra, hogy az igazságérzet és az altruizmus nem csupán genetikai adottságoktól, azaz velünk született képességektől függ, hanem azoknak a közösségeknek a kulturális örökségétől is, melyekben az egyének szocializálódnak. A genetikai alapokra már korábban fény derült. Az empátia képessége ugyanis az úgynevezett tükörneuronoknak köszönhető, melyek a mások által végrehajtott cselekedetek szemlélése során ugyanazokat az ingereket keltik bennünk, mint amelyeket akkor érzékelünk, ha mi magunk hajtjuk végre ugyanazokat a cselekedeteket. Ha ezek a neuronok valami okból károsodnak, az autizmusnak nevezett betegség alakul ki. De mint a legtöbb emberi képesség esetében, a genetikailag adott lehetőséget itt is aktualizálni kell. Ha erre nem kerülhet sor, ugyanolyan autizmus alakulhat ki, mint amilyet a tükörneuronok károsodása idéz elő. A kísérletek minden esetben az úgynevezett fogoly dilemma valamely változatára épültek. Az utóbbi azon alapul, hogy a rendőrök egy büntén résztvevőit elkülönítve vallatják, s arra az esetre a társukat elárulják, külön-külön mindkettőnek büntetlenséget ígérnek. Ha a foglyok pusztán saját érdekeiket követik, azt gondolva, hogy a másik is ezt teszi, mindketten lebuknak. Ha azonban megbíznak egymásban, azaz láthatatlanban is együttműködnek, mindketten megúszhatják a büntetést. A gyerekekkel végzett kísérletek során a játszmák résztvevőit édességekkel jutalmazták, oly módon, hogy a másik kárára méltánytalan előnyökhöz juthattak. Kiderült, hogy országtól, kultúrkörtől, nemi hovatartozástól csak nem függetlenül, 6 és 10 éves életkor körül már kialakul az igazságérzet. A gyerekek saját kárukra is hajlamosak elutasítani az igazságtalanságot, illetve az ezzel összefüggő egyenlőtlenségeket. Az életkor azonban tényleg kultúrafüggőnek mutatkozott. Azokban a társadalmakban, melyekben a gyerekeket autonóm és önálló személyiségeknek nevelik, az igazságérzet hamarabb kialakul, azokban a társadalmakban, ahol a függőség hangsúlyozottabb, valamivel később. A kísérletek során azonban a szakemberek ezt a megállapítást is kénytelenek voltak némileg felülvizsgálni. Kiderült ugyanis, hogy bár az empátiát és az ebből adódó erkölcsérzéket a társadalmi együttműködés alapozza meg, az erkölcsérzék kialakulásában azoknak az informális szankcióknak is meghatározó szerepük van, melyekkel a közösség az együttműködés szabályait megsértő egyéneket sújtja. Az együttműködési hajlam és a büntetés súlyossága a kölcsönösségi viszonyban állnak egymással. Azokban a társadalmakban, melyekben gyakrabban fordulnak elő normasértések, természetesen súlyosabbak a büntetések is. Mindez magától értetődőnek tűnik, sőt. Analóg jelenségek az állatvilágban is megfigyelhetők. Akinek például 2 macskája van, jól megfigyelheti, hogy ha az egyiket valamilyen okból előnyben részesíti a másikkal szemben, a sértett rögtön méltatlankozni kezd, sőt bizonyos esetekben maga a kedvezményezett is visszautasítja az igazságtalanságot. A szakembereket ezért még inkább megdöbbentette a felfedezés, hogy az embernél az együttműködési hajlam és az ezt megalapozó empátia kialakulásával párhuzamosan egy másik sajátosság is kialakul, és ez az előbbieknek épp az ellenkezője. Az egyes társadalmi csoportok tagjai, és itt a társadalmi csoport fogalma a családtól a tömbházig, az utcáig, az iskoláig, a településig, a régióig, országig, sőt kontinensig tágítható, hajlamosak saját csoportjuk tagjait kategórikusan előnyben részesíteni idegen csoportok tagjaival szemben. Magyarán az empátia és az altruizmus a csoportok közti viszonyok szintjén nem igazán működik. A szakemberek ebből a tényből nem vontak le messze menő következtetéseket, de számomra nyilvánvaló, hogy az emberi társadalmak fejlődése megrekedt valahol a 3 éves gyerek szintjén, ami a másik csoport tagjait illeti, ritkán vagyunk képesek igazi empátiára. Ennek azonban egyetlen oka lehet, és ez nem egyéb, mint a tényleges együttműködés hiánya. Azaz a modern világ a társadalmi csoportok közti együttműködést egyének közti együttműködésre próbálja redukálni, ez pedig gátat szab a csoportempátia réges-régesedékes kialakulásának. Erre ugyanis csak akkor nyílhatna lehetőség, ha a csoportok a szó legtágabb értelmében egységes, bár természetesen mindig többé-kevésbé ad hoc entitásokként, azaz közösségi személyiségekként működhetnének együtt egymással. Ennek azonban a manapság uralkozó egyoldalúan személyközpontú individualizmus egyértelműen gátat szab, és ezzel éppen az eltérő csoportokhoz tartozó individuumok együttműködését teszi globálisan lehetetlenné. Amint azt nap mint nap tapasztalhatjuk, csak nem minden vonatkozásban.